Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Hatalmas öröm és hatalmas szervezés az Úristen részéről és a Kiskunhalasi Református Gyülekezet részéről, hogy itt köszönthetem a stúdióban Bocskorás Bertalan nagy tiszteletű urat. Áldás békesség, szervusz!
Áldás békesség, Istennek dicsőség, szervusz, és sok szeretettel köszöntöm én is a Halas Rádiónak a hallgatóit, a kiskunhalasiakat és a környéken élőket.
Illetve kedves feleségét, Bocskorás Enikő nagy tiszteletű asszonyt köszöntelek nagy szeretettel.
Köszönöm, Ági, én is örülök, hogy itt lehetek, és nagy szeretettel köszöntelek téged is és a Halas Rádió hallgatóit.
Gyakorlatilag most már nem vendégek vagytok, hanem gazdái vagytok, illetve Bertalan a Kiskunhalasi Református Gyülekezet főlelkésze, megválasztott főlelkésze, úgyhogy tulajdonképpen otthon vagytok. És igen, ebben a minőségben is hatalmas öröm, hiszen ez december 4-én volt ugye a választás, és tulajdonképpen a Büdecs Pál után hivatalosan megválasztott lelkész te lettél. Hosszú évekig reméljük, hogy itt fogjátok jó gazdaként a gyülekezetet, a városlakókat segíteni lelkileg minden szempontból, munkátokkal. Kezdjük avval, Bertalan, te hol születél? Hamarosan rá fognak jönni hallgatók gyönyörű ízes beszédet kapcsán, hogy...
Felvidéken születtem, azon belül is Kassa mellett, nyugatra van egy kisváros, egy ilyen szép történelmi kisváros, Szepsi néven fut, általában Sepsi-Szentgyörgyel, az erdélyi Sepsi-Szentgyörgyel keverik össze, de ez ilyen pöszén Szepsi, és ez egy tízezres kisváros, mezőváros, és én itt jártam gimnáziumba is, tehát végig itt iskolai végzettségemet itt végeztem, majd Budapestre kerültem. És aranyos vagy, hogy mondod a palóc kis keleti palóc tájszólásomat. Sajnos nagyon megkopott, sokkal erősebb volt, úgyhogy, de még egy kicsi megmaradott, és nagyon örülök annak, hogy itt Halason meg őznek az emberek, és őrzik, sokan őrzik, és bátorítok mindenkit, hogy bátran őrize, szép az, ez a véleményem.
Én teljesen egyetértek. Most volt alkalmam a gyülekezet egy oszlopos családjával, a Ván családdal riportozni, ahol Irénke őrzi, Vánné Irénke a gyönyörű őző halasi beszédet. Egyébként kell is, mert rengeteg E betű van a magyar nyelvben, tehát a tájszólások nem véletlenül korrigálták ezt H-val, vagy ővel, ugye Szegeden, vagy Halason. Úgyhogy én beszédemből már igencsak kikopott, viszont hogyha olyan környezetben vagyok édesanyámék vagy a családban, akkor kb. 2 perc alatt állok vissza. Tehát ez nagyon érdekes. Enikő, te hol születtél?
Közelebb születtem, én Nagykőrösön születtem, úgyhogy én most hazajöttem az Alföldre, a kis körúttal, Dunántúli dombság, aztán majd biztos szóba kerül kanadai hegyekből, aztán újra itt vagyok a környéken, úgyhogy... Én nekem ez minden szinten megfelel a biciklizéstől a gyaloglásig jobban, mint a hegyek, igen.
Talán már sokan tudják, talán sokan még nem, hogy 4 gyönyörű gyermeketek van.
Igen, 4, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, nagyon aranyosak, és nagyon szeretjük őket. A legidősebb 25-26-ban van, a legfiatalabb most töltötte a 18-at, úgyhogy most már mindegyik nagykorú. 2 lány van a szélén, és 2 fiú középen.
Hadd tegyem hozzá, hogy Boróka lányunk, aki a legidősebb, kint maradt Kanadába, Calgaryba, egy ilyen ovónő, bölcsöde, összevont intézményben dolgozik, és közben képzi magát, és nagyon ügyes a kisgyerekekkel. Márton fiunk, ő már 2 éve hazaköltözött, és most ő próbálkozik bejutni a nemzetközi gazdálkodást tanulni egyetemi szinten. Barnabás Bertalan nevű fiunk szintén kint maradott, ő még gyűjti a pénzt, hogy egy speciális, vizuális effektusokat készítő Vancouveri, nagyon drága iskolába tudják kitanulni a szakma csinja binyát, és mondtuk neki, hogy ezt a Bocskorás Barnabás Bertalan nevet, ezt hagyja meg az angol környezetbe is, mert ha majd a mozikba látjuk a feliratokat, akkor olyan jó lesz.
Biztos nem ugrunk át.
Igen, kiszúrni ezt a nevet. És akkor van a Júlia leányunk, aki most Budapesten az önkéntes diakóniai év keretén belül a Betesda Református Kórházban, a Betesda Gyermekkórházban vállalt ilyen önkéntes szolgálatot, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen fiatalon ilyen szép szolgálatokat vállal, úgyhogy aranyosak. Hát a kettő kint maradott, az most hiányzik nagyon, ez lesz az első karácsonyunk, hogy így szét lesz szakítva a család, de hát előbb-utóbb mindenki eljut ebbe az életszakaszba.
Említettétek Kanadát, úgyhogy egy picit belevágunk abba, hogy tulajdonképpen egyrészt ti hol ismerkedtetek meg, ugye Nagykőrös messze esik Szepsitől.
Ez így van.
Majd, bocsánat, de ugye mondtad, hogy Budapesten tanultál a teológián, szóval hogy hol ismerkedtetek meg, igen. És hol kezdtétek a szolgálatot?
Igen. Veszélyes hely a teológia, tehát ott nagyon könnyen egymásba gabajodhat két fiatal lelkész növendék, és ez itt történt a teológián.
Ez a közös pont a
igen.
találkozási pont, de Budapest volt, igen.
És ez egy jó indulási közös pont volt. Úgy volt, hogy Enikő jön velem Felvidékre, hiszen én visszaszerettem volna menni Felvidékre szolgálni, és nagyon tisztelem ezért Enikőt, hogy ő bevállalta volna teljesen idegen nyelvet, a környezetet, stb. De aztán úgy alakította Isten a történéseket, hogy nem tudtunk visszamenni szolgálni, mert aztán megszületett az első gyermekünk, és végül is Magyarországon maradtunk, méghozzá Dunántúlon, Somogy megyében, Balaton lellétől az első falu Látrány, ami valószínűleg a kiskunhalasiaknak nem annyira ismeretlen, különösen a gyülekezeti tagoknak, hiszen Ván Benyámin nagyon híres és jó képességű lelkipásztor, ugye ő ott volt lelkipásztor, és onnan jött vissza tulajdonképpen Kiskunhalasra. Úgyhogy mi ott kezdtük a szolgálatunkat.
Évig dolgoztatok Látrányban?
Négy és fél.
Az első szolgálati hely.
Hát de mondjuk azért ez nem csak Látrány volt, hanem 7-7-es darab másik kis somogyi falu, úgyhogy úgy éreztem, hogy a fél életemet autóba töltöm. És igen, mert a legtávolabbi gyülekezet az 42 kilométerre volt, az tulajdonképpen már Tóna megye szélén. Értem. Somogy megye közepéből, úgyhogy tényleg.
Igen, a Szórvány nem volt kicsi.
Nem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, a Kiskunhalasra megérkezett és a református gyülekezet megválasztott főlelkészével, Bocskorás Bertalannal és kedves feleségével, Bocskorás Enikővel beszélgetünk tovább, egy kicsit egy bemutatkozó életútriportban vannak hallgatóink, maradjanak velünk zene után is.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat! Folytatjuk a mai bemutatkozó életút riportokat, hiszen Bocskorás Bertalan, nagy tiszteletű úr és párja, Bocskorás Enikő a vendégeim, akik most érkeztek néhány hete Kiskunhalasra, ugyanis a Kiskunhalasi Református Egyház megválasztott lelkésze lett Bocskorás Bertalan, ugye Büdecs Pál nagy tiszteletű úr után. Nagyon izgalmas, hogy hogyan is kerültetek össze, erről beszélgettünk az előző részben, illetve hol születtetek. Ugye Bertalan Felvidéken, Szepsiben, gyakorlom, illetve Enikő Nagykőrösön, tehát szinte szomszéd, legalábbis alföldi
igen.
gyerek vagy, és ugye Budapesten a teológián szerettetek egymásba, majd Látrányban töltöttetek 4,5 év szolgálati időt, születtek gondolom a gyerekek, illetve 7 kis faluba is szolgáltatok, tehát ez a szorvány lelkészség nem egy egyszerű feladat. Szóval innen folytatjuk az életút riportot. Ez alatt a 4 év alatt hány gyerek született? Ugyanis összesen 4 van, aki eddig nem tartott fel, hogy tudják.
Kiegészítésképpen csak már egy gyerekkel jutottunk Látrányba, tehát a Buruka lányunk, ő már Budapesten, vagy még Budapesten született, ahol hitoktató volt a Bertalan, és én pedig még az utolsó évemet fejeztem be a teológián. Tehát egy gyerekkel költöztünk Látrányba, és ott született Siófokon a második, Márton. Ez 4,5 év után, akkor amikor elköltöztünk, a másik kettő pedig Nagydorogon. Ez volt a következő állomás.
No, erről halljunk Nagydorogról egy kicsit.
Nagydorog az Tolna megyébe van, a 63-as út mentén, egy kb. 3000 fős település, és egy nagyon erős, jó kis gyülekezet van ott, egy nagyon aranyos falusi gyülekezet, és 11 évig szolgáltunk ott lelkészként. Hát, illetve Enikő majd elmondja az ő részét, de 11 évig voltunk ott, és a két kisebb gyermek ott született, illetve a szekszárdi kórházba. Ehhez két szórvány gyülekezet tartozott, egyik Pusztahentse, a másik pedig Györkönye, ahova felvidékről kitelepített, alkották a gyülekezetet. A felvidéknek a másik oldala, tehát a nyugati oldaláról került oda Györkönybe a gyülekezet, illetve Tolna megye több részére. Ez egy nagyon szép időszak volt, ez a 11 év Nagy Dorogon, és hát tudunk erről sokat mesélni, ha kell, de minden esetre egy nagyon jó alapozás. Azt gondolom, hogy ott lettünk igazán lelki pásztorok. Tehát, hogy ott értünk be.
Szerintem nekünk onnan vannak információink rólatok.
Igen, gondolom, több kapcsolat is alakult, érdekes kapcsolatok ezek. Ennyit tennék még hozzá, hogy a négy gyermek mellett, tehát többségében otthon voltam a főállású anyaként, de nyilván tudjuk, hogy egy lelkésznő, falusi környezetben.
Az egy foglalkozás.
Tehát én mellette hitoktattam, mellette gyülekezeti alkalmakat én is tartottam. Aztán, amikor már kicsit nagyobbak lettek, akkor félállást is vállaltam, és aztán később pedig az utolsó két évben önálló lelkészként szolgáltam a szomszédos Kajdacs kis faluban. Úgyhogy ez is egy nagyon áldott időszak volt, azt gondolom.
Szerintem onnan származtak a hírek, hogy nagyon szerettek ott benneteket, kicsit véletlen folytán is találkoztak olyan gyülekezeti tagokkal, a mi gyülekezeti tagjaink, akik abba a gyülekezetbe már tapasztalták áldásos munkátokat. Ugye említette Bertalan, hogy ott értetek be, tulajdonképpen ez még mindig kis falu volt, ugye, ahogy mondtátok, hogy a település ahol indultatok, illetve ez is egy viszonylag kisebb település, nyilván más szokásokkal, akár más feladatokkal, és egyszer csak kiköltöztetek Kanadába, hegyek közé, most nagyot ugrunk, térben és magasságban, szóval mi motiválta ezt a döntést?
Nagyot ugrunk, de talán, ha szabad, én még egy kicsit visszatérnék Nagy Dorogra, pont azért, mert nem biztos, hogy világos, hogy ugyanis nagyon sok mindent csináltunk Nagy Dorogon, illetve Tolna megyében. A lelkészi kiskörben is, ami nem csak lelkészi, hanem gondnoki, presbiteri, ifjúsági kiskört is jelentett, és én nagyon fontosnak tartom a magam hivatásában a kapcsolatokat. Azt, hogy ne csak önmagunkba gondolkozzunk gyülekezet, mint régen a várvidékeken, hogy egyedül állunk a vártán, és milyen sok a pogány körülöttünk, ezen kesergünk, hanem olyan jó, hogyha megtaláljuk azt, hogy milyen szövetségben tudunk együtt gondolkodni. És ez óriási erőt ad a gyülekezeti munkának, mikor akár kisebb gyülekezetek összefognak, és valami nagy dolgok keletkeznek ebből, tehát áldás. Dolgoztunk kékkeresztes mozgalomban, vagyis hát bibliaórát vezettünk, ez a szabadult alkoholistákat segítő református program, egy nagyon áldott program. Részt vettünk Kurzió nevezetű lelki gyakorlatos történetekben, részt vettünk ifjúsági munkákba különféle szinteken, és egy nagyon fontos képzési forma volt, hogy amikor Kecskeméten, hogy egy újabb alföldi kötődést mondjunk, megint megalakult a Gyökösi Intézet, lelki gondozói, szupervízori intézet, akkor mindketten különféle szinten eljutottunk a lelki gondozásnak magasabb fokára, kiképeztek bennünket, illetve én el is kezdtem a szupervízori, a hivatás gondozásnak a munkáját, és azt azért nem tudtam befejezni, a 3 évből az első éven megvan, mert akkor már jött ez a Calgary meghívás. Tehát, hogy olyan sokat számított, egy sokkal szélesebb látókörű rálátás, és tulajdonképpen eszköz. Tehát technikai, szakmai, furcsa a hivatásban ezt a szakmai szót használni, de teljesen. Szakmai eszközök, ami által élesebb lett a fülünk, a szemünk is, talán jobban meg tudjuk látni az emberek óhaját, a ki nem mondott, vagy nem is tudatosított érzéseit, ez óriási segítség a munkánkban.
Örülök, hogy erre visszatértél, mert ugye én említettem, hogy egy kisebb helyiségben lelkésznek lenni, de hogy gyakorlatilag itt nem úgy éltetek, mint egy kis gyülekezet lelkésze, hanem amiket itt felsoroltál, az egy nagyon széles spektruma annak a munkának, amit egy lelkész végezni tud. És hát talán Gyökösi nevét sokan ismerik, ugye ő avval kezdte, hogy mikor rájött, hogy a gyülekezetbe kerülve nem ért az emberekhez, akkor kezdte el megtanulni a pszichológiát, a segítő szakmának a csinyát, binyát, tehát nem automatikusan adódik a papi hivatásból.
Úttörő volt az egyházban ezzel, kell, hogy foglalkozzunk. Igen.
Mély meggyőződésem, hogy igen, teljesen igaza volt, és akkor ezek szerint ti ebben részt is vettetek.
Igen, mindketten. Én 2 év alapképzés, 240 óra lelki gondozói képzést végeztem el, és utána pedig az első évet én is pont a kanadai kiutazásunk miatt a kontextuális pasztoráció, ilyen szép latin nével, tehát amit a környezetet is figyelünk, és családgondozást is kezdtem egy ilyen rövid képzést, amit szeretnék is majd a jövőben folytatni, mert azt gondolom nagy szükség van rá.
Ez egyértelmű. Illetve a Kék Kereszt neve is elhangzott, én azt gondolom, hogy ugye alkohol, de általában a függőségeknek a segítése, az abból való kiszabadulás segítése, megint egy borzasztóan kemény terület. Nem tudom, mennyi ideig volt alkalmatok ebben foglalkozni.
Több szinten ment a dolog, a nagy dorogi gyülekezetben, egy nagyon élő kis, tényleg sok feladatot, szolgálatot adó gyülekezet, ott egy biblia csoportot kísértem végig a 11 év alatt, illetve hát sok ilyen konferencia a Dömösi Központban, annak idején még Balog Zoli bácsi, a mostani püspök úrnak a édesapja meghívott pár szolgálatra, mindig voltak ilyen fiatal lelkészek, akik mentek, illetve hát egy nagyon fontos állomás volt, hogy a Györkönyben, egy evangélikus falu egyébként, ami szorványunk volt, volt egy szőlőtő nevezetű alapítvány, ami bentlakásos munkaterápián alapuló, de lelki evangélikus hátterű közösség volt, és Enikő a félállást ott vállalta adminisztrátorként, illetve én ott lelki gondozó biblióra vezető voltam. Azt másfél éven keresztül körülbelül csináltuk, úgyhogy, és ez nagyon fontos élete volt, vagy tapasztalat szerzése volt. Meg hát tényleg nagyon sok embert érint sajnos Magyarországon.
Igen, és nagyon ellátatlan ez a terület. Én tudom, hogy Kiskunhalason is van a Kék Kereszt, és igazából tényleg helyet, vezetőt keresnek, tehát hogy azért is tértem erre egy kicsit ki, hogy akkor ez egy nagyon komoly tapasztalás részletekről. Oké, folytassuk most zenével, hallgatóink maradjanak velünk. Az új református lelkésszel és kedves feleségével, aki szintén református lelkész, Bocskorás Bertalannal és Bocskorás Enikővel folytatjuk a mai bemutatkozó életút riportokat.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Bocskorás Bertalan, nagy tiszteletű úr, és Bocskorás Enikő, kedves felesége, nagy tiszteletű asszony a vendégeim, akik immár nem vendégek valójában, hanem a gyülekezet megválasztott lelkésze és párja, hiszen a Kiskunhalasi Református Gyülekezet december 4-én voksolt igen sokan arra, hogy ide kerüljetek. Ott tartottunk, hogy közel 14 évet Magyarországon szolgáltatok, mint református lelkészek, megszületett 4 gyönyörűbbnél gyönyörűbb gyermeketek, 2 fiú és 2 leány. Nagyon széles volt ez a spektrum, amiben dolgoztatok. Ugye pasztorál pszichológia, tehát gyökösi intézetben, a lelki gondozást tanultátok, alkoholmentő misszióban nagyon tevékenyen részt vettetek mindketten, nyilván a gyülekezeti feladatok mellett, ifjúsági csoportban rengeteget dolgoztatok, és egyszer csak Calgaryba, Kanadába kerültetek. Hogy engedhettek el innen benneteket? Azt gondolom, hogy nagy űr támadhatott a munkátok nyomán vagy után. Szóval hogy kerültetek Calgaryba, Kanadába?
Nehezen, azt gondolom, fél évig mindketten sírtunk, de úgy éreztük, hogy ez az utunk, erre vezetett az Isten. Hát a története csak annyi, hogy egy ártatlan tavaszi napon megcsörent a telefon. Nem gondoltuk ezt, és akkor, de ezt inkább te meséld, mert személyesebb.
Nagyon egyszerű, tényleg egy gyerekkori barát, akivel óvodától érettségig együtt jártunk egy iskolába, én adtam össze őket a férjével Szepsibe, de ő már 20 jó néhány éve kint él, és amikor ott megürült a lelkipásztori állás, akkor azt kérték a gyülekezeti tagoktól, hogy ki ismer egyáltalán református lelkészt, mert Calgaryban viszonylag kevés református lelkész terem az utcán, tehát nem könnyű leakasztani. Akkor ő ennek kapcsán hívott fel bennünket, hogy van-e kedvünk kimenni. És én rögtön akkor azt mondtam, hogy igen, van. És ennek az az oka, hogy Enikő nagyon jól mondta, hogy mindkettő alatt a gyülekezet is, meg mi is fél évig sírtunk, mert nagyon szerettünk nagy dorogon lenni. Különleges a lelkipásztori hivatás, mert ha igazán szeretünk valakit, akkor meg kell tanulni elengedni. És azt gondolom, hogy szülőként ezt az ember egy idő után elkezdi gyakorolni, ha tetszik, ha nem. És valahol ugyanez van a gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolatában is. És mivel én már azt éreztem korábban, hogy kezdem ismételni önmagamat, tehát, hogy túl sok és hogy váltanom kellene, és ezt időben fölismerni, ehhez isteni kegyelem és bölcsesség kell, hogy mikor jó. Tehát, ha igazán szeretem a gyülekezetemet és a javukat akarom, akkor egy idő után muszáj tovább lépni, mert különben ott ragad az ember, csak lefele megy a színvonal, és hát inkább a lelkész menjen el, mint hogy a gyülekezet kérjen meg, hogy legyen szíves elmenni, úgyhogy ezt nem vártuk meg, de nagyon nehéz időszak volt, viszont már a búcsúzás, viszont ugyanakkor meg örömteli, hogy egy idegen országba kikerül.
Enikő, hogy érted ezt meg? Hasonlóan egyből igen mondod, igen. De te mit mondtál egyből?
Őszintén szóval volt egy kis kalandvágy is bennem, hogy kíváncsi voltam az országra. Mi németet tanultunk a teológián, a gimnáziumban végén, amíg miután már nem oroszt. És úgy hiányzott az angol nyelvtudás is. Tehát ezek így benne voltak. Látva, hogy halva, amikor a gyerekek is meghallották ezt a telefonhívást, az ő szemük is felcsillant a két nagyobbnak, ők már gimnazisták voltak akkor. És vágjunk bele.
Tehát mindenki nyitott volt az újra nyitott, és a változásra.
Igen, igen, igen. Igen, egy érdekes kis melléktörténete, kis idővel később, amikor már új lelkészt választhatott Nagy Dorog, a lelkész jelölt, és akit meg is választottak, Surányi Réti Katalin, akit a halasiak is ismernek a gyülekezetből biztos többen, Szabadkáról került oda, és Szabadka pedig testvérgyülekezete a halasi református egyháznak, illetve annak idején még szorványa volt, míg a határt nem húzták kettő közé, úgyhogy ez nagyon érdekes történet, hogy ő került igen, aztán utána oda. Utána.
Most már tudom, hogy ki, így, hogy szabadkai igen, volt, úgy, igen. Már előttem van Katalin.
És mi együtt képződtünk a Gyökös Intézetbe, tehát igen. Isten útjai azok nagyon-nagyon szállak jól.
Igen, vagy mondják, hogy Magyarország kisország. Még elvidik el együtt igen, is. Igen. Egyébként azt szokták mondani, hogy 7 évente érdemes váltani, mert hogy egész egyszerűen az ember addigra, főleg aki kreatív, az elkezdi ismételni magát, ahogy te mondtad. No, hát hogy illeszkedtetek be a kanadai gyülekezetbe? Mekkora gyülekezetről van szó? Hány magyar ajkú hívővel dolgoztatok? Szóval meséljetek, Calgaryban mit találtatok?
Azért egy 3000 fős településből egy 1,4 milliós városnak a közepébe kerülni nagy lépés túl a nyelvi és egyéb minden kulturális sokkom. A városban az legutolsó népszámlálás szerint körülbelül 18 ezer magyar vagy magyar leszármazott él. Reálisan egy olyan 9-10 ezer, aki többé-kevésbé magyar kötődésű. A fő szervezetek a diaszpórában, a szétszóratásban az mindig az egyházak, tehát a római katolikus és református egyház, illetve a magyar házak, illetve ha van cserkészet vagy magyar iskola. Ez a 3+2 a fő lábak szoktak lenni. A szétszóratásban, a diaszpórában mindig kicsik a gyülekezetek. Tehát a torontói a legnagyobb, a Vancouver és úgy a Calgary, a kanadai magyarok között. A Calgary gyülekezet az körülbelül egy reálisan nézve egy 80 főt jelentett. Tehát egy kimondottan kis gyülekezet innen Magyarországról nézve. Eltartó képessége az egy másik kérdés, de ennyivel lehet számolni.
Kulturális sok, hát el tudom képzelni, hogy említetted 3000 főből majd 1,5 milliós városba költözni, nyelvi akadályok. Enikő, neked mit jelentett ez a váltás? Ugye a kalandvágy, az egy picit meg az újra való kíváncsiság megvolt, de hogy sikerült?
Igen. Hát a sok az megvolt, és olyan apró dolgokban is, mint például elmenni egy bankba és elintézni egy ügyet, amit a rendszer is más. Emlékszem az első tankolásunkra. Nem értettük, mit írt ki a gép. Tehát ezeken túllépni nagyon sok segítséget kaptunk. Tehát nagyon jól esett. Az iskolákba a jegyző pedagógus ismeri az egész város önkormányzati iskoláját, vezető szinten volt benne. Mindenhova jött velünk segíteni, többen segítettek. Tehát tényleg ezt nagyon megéltük, és nagyon jól esett, mint ahogy már itt is tapasztaljuk. A sokkot nem tudtuk megúszni. Más a kultúra, más a gondolkodásmód. A gyülekezetben, ahogy sorolta Bertalan, hogy milyen magyar szervezetek vannak, tényleg elég jól működik. Kalgariba jól összedolgoznak, és többféle magyar szervezet van. Viszont a református gyülekezetet is inkább egy vallásos klubnak tartottuk jobban, mint egy egyháznak. És Isten kegyelméből azért most már egy lelki közösséget sikerült otthagyni, úgyhogy ez tényleg nagyon hála van bennünk ezért.
Igen, és akkor most jön egy kis zene, hiszen itt megint, amit Bertalan említett, hogy a jó pap segíti felnőni a gyülekezetét, a közösségét, és utána elengedi, és hát ezt megtettétek a kedvünkért, részben a kedvünkért, kiskunalmas kedvéért. Erről fogunk beszélgetni zene után Bocskorás Bertalannal és kedves feleségével Bocskorás Enikővel, a református gyülekezet új lelkészeivel. Maradjanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai életút bemutatkozó riportokat, beszélgetést Bocskorás Bertalan nagy tiszteletű úrral és Bocskorás Enikő nagy tiszteletű asszonnyal, akik a kiskunhalasi református gyülekezet új lelkészei, Bertalan a gyülekezet vezetője. Nem vendége most már Halasnak, hanem gazdája a gyülekezetnek, társaival együtt. Ott tartottunk az életút riportban, beszélgetésben, hogy Kanadába kerültetek, már 4 gyermekkel, ott, ha jól gondolom, 10 évet töltöttetek, és egy kicsit vallásos klub, ahogy Enikő fogalmazott, amit ott találtatok annó, és talán gyülekezetként váltatok el az ottani közösségtől. Szóval mi volt az a feladat, ami ott nehéz volt, és amit ott megtettetek, hogy átalakuljon talán egy gyülekezeti közösségé az ottani közösség?
Talán a legfontosabb tanulság azt, hogy teljesen ráhagyatkozni Istennek a vezetésére. Ugyanis a saját bölcsességünk, saját emberi izzadásaink, vagy verejtékezéseink, azok biztos, hogy csődbe vittek volna bennünket. Amikor magyar vallásos klubról beszélt Enikő, akkor azt nem sértésként, hanem tényleg realitásként a legtöbb ilyen diaszpórában lévő szervezet általában osztódással szokott szaporodni. Egyik torontói kollega mondta ezt, így fogalmazta meg, azt ad bennünket össze, hogy szét. És ez egy nagyon...
Sajnos ez Magyarországon is szokott lenni.
Kint hatványozott.
Komolyan?
Sajnos
de szomorú.
Igen, de vannak nagyon jó kivételek, és ahol kivétel, például, hogy a Calgary egyéb szervezetek együtt tudnak működni, ez egy nagyon üdítő és jó példa. És tulajdonképpen azt kellett elérni, hogy a különféle szemétdombokon a kiskakasok, azok megértsék azt, hogy a szervezetek azok a céljukat úgy tudják betölteni, hogyha engedik, hogy betöltsék. És ezt elérni, hát ez nagyon sok konfliktussal járt, igazán komoly embert próbáló nehézségekkel, szomorú történetekkel, de a lényeg az, hogy amikor a Calgary gyülekezetre gondolok, akkor tulajdonképpen 2 darab gyülekezetre gondolok, és nem azért, mert szétszakadt, hanem mert volt egy ilyen része, amelyik ilyen széthúzó volt, és Isten megsegített bennünket, hogy egy nagyon aranyos kis csapat maradott, akiktől hát megint ilyen sírva búcsúztunk el, mert nagyon megszerettük őket, de pont azért kellett a gyökösi intézetben a szupervízori hivatásgondozási képzés, Isten tudta, hogy hova vezet és miért, évtizedekkel korábban, hogy átlássam azt a szervezeti nehézséget és dinamikákat, amelyek nem engedik, hogy egy gyülekezet növekedni tudjon. És mikor ezt átláttam, és a egyházmegye segítségét tudtam kérni, angolul, ami egy külön nagy kihívás volt, de ők megértették, megérezték, és segítettek ebben a szolgálatban, aztán a presbiterek közül is egyre többen csatlakoztak ehhez. Egy nagyon jó csapat jött össze, és akkor sikerült így elbúcsúzni a gyülekezettől, hogy nyugodt lelkismerettel tudtam otthagyni őket a kiskunhalasiak hívásának elegettéve. Röviden ennyi, de ez az érészem Enikő.
Én azt gondolom, hogy az erősségünk az a jelenlét volt. Minden magyar szervezetben is, és a hűség, tehát hogy ott maradtunk, volt egy olyan mélypont különösen az elején, amikor dönteni kellett, hogy maradunk vagy visszajövünk. Szívesen döntöttünk volna úgy, hogy visszajövünk. De úgy éreztük, hogy nincs vége még annak a feladatnak, amiért kimentünk. És ezt jól tettük, így utólag visszanézve. De jelen voltunk az összes szervezetnél is, a gyerekek cserkészkedtek, akkor mi is mentünk, de azután is hívtak istentiszteleteket tartani. A tánccsoportokban mi magunk is bekapcsolódtunk és táncoltunk, de a lányunk is benne részt vett. A magyar iskolában, mikor még iskoláskorúak voltak, vagy általános iskoláskorúak, akkor ők is tagjai voltak, aztán segíteni is, együtt összedolgoztunk az óvónővel és a tanárokkal. Milyen szervezet volt, még nem is tudom hirtelen.
Hát a cserkészetet mondtad, igen, hogy igen, nem igen. Szívesen.
És igyekeztünk mindenbe benne lenni, és jelen lenni, minden, természetesen minden nemzeti ünnepen, ott lenni, szólni, ha felkértek. Tehát, és a gyülekezeten belül is kínáltunk alkalmakat, valamelyik működött, valamelyik nem, az se probléma, igényeket felmértük, és akkor úgy szépen alakulgattak, ilyen házi bibliaórától kezdve.
Alfa kurzus
is volt.
Nagyon sok olyan előadás sorozatot tartottam, etikai, például szexuáletikai kérdésben, ami egy nagyon-nagyon szélsőségesen liberális országban, mint amilyen Kanada, ez különösen fontos, hiszen ott az eutanáziától kezdve a nem átváltó műtéteken át nagyon sok olyan hatás éri a gyülekezet tagjait, ahogy ha nincs egy biztos bibliai útmutatás, akkor nagyon könnyen eltévedhet. Nagy hálával gondolok vissza a reformáció 500. évfordulóján, egy gyönyörű szép alkalmat csináltunk, gyülekezet története. Jó volt látni, hogy olyan sok szeletét, rétegét tudtuk megmozgatni a gyülekezetnek, ahogy ezek az önálló kis csoportok, ki összeálltak egy egészé, és mint a fogaskerék, amikor jól hajtja a biciklit, és érzi az ember, hogy csak egy kevés energiát kell beletenni, de úgy száguld előre, hát ennek az öröme, ez olyan szépen átjött a gyülekezeten, és ez úgy meg is termékenyítette, mint a kovász, átkeresztette a gyülekezetet.
Ó, hát ez csodálatos, mondhatni sikertörténet. Én számomra az egyik legfontosabb missziója a Isten igényének, hogy közösséget alkossunk Istennel és egymással, és ez ma különösen fontos, amikor nagyon sok sérült közösség van, és sokan elmagányosodnak, már fiatalon, akár az online munka miatt. Tehát erre a munkátokra itt is nagyon számítunk, itt Kiskunhalason. Hogyan kerültetek röviden ide Kiskunhalasra? Már tőlünk függetlenül, ugye másfél éve a Lelkészkereső Bizottság dolgozik, nagyon sok mindenkivel beszélgetett. Már előtte megszületett, hogy visszajönnétek Magyarországra, vagy ez a halasi hívás hatására?
Korábban beszélgettünk róla, tervezgettük, jövő alakuljon. Az volt az én anyai kérésem, hogy legalább az érettségit hadd fejezzék be ott kint a gyerekek, és akkor utána jöhetünk. És ez így is történt, most tavasszal vagy nyár elején érettségizett a legifjabb Juliánk, és akkor utána határoztuk meg az időpontot is, hogy akkor ősszel, október tájékán hazajövünk. És amikor ezt kimondtuk, körülbelül egy 2-3 hétre rá kaptunk egy üzenetet Paksi kedves barátunktól, Lenke István kollégánktól, és ő mondta, hogy őt megkeresték a halasiak. Őt nem szeretnének egyelőre mozdulni, de ajánlhatnak-e minket, mert szívesen ajánlanának. És akkor megadtuk az elérhetőségünket, úgyhogy így kerültünk kapcsolatba a Kiskunhalasi Református Egyház községgel.
Egyébként meglepés, lenyűgözés, hadd köszönjem meg ezúton is, hogy azt a bátorságot, ahogy a Lelkészkereső Bizottság, és aztán a presbitérő, meg a gyülekezet ilyen, holmi Kanadából gyűjt ment, ki tudja, messziről jött ember, mit mond, típusú lelkész házaspárnak mertek bizalmat szavazni, hát reméljük, hogy meg tudjuk szolgálni majd ezt a bizalmat. Nagy dolog így megélni, hogy meg az összes ilyen gyülekezet váltásban, hogy Isten nyit előttünk kapukat. És ez olyan jó jel volt, és ahogy beszélgettünk a Lelkészkereső Bizottsággal a nyár folyamán interneten keresztül, egy elég hamar eljutottunk arra a pontra, hogy megegyeztünk, hogy ők sem keresnek más lelkészt, és mi sem fogunk más gyülekezetet keresni. És én azt gondolom, hogy a másik legfontosabb alapja a gyülekezeti életnek ez a bizalom. Amikor van az emberi kapcsolatban az, hogy te átmondasz, én elhiszem neked, én bét mondok, te elhiszed nekem, és a kettő működik. Mert mindannyian Isten előtt, színe előtt állunk meg, és amikor egymással beszélgetünk, akkor ott érezzük közöttünk, mellettünk és fölöttünk a Jóisten vezetését. És így működik a történet.
Jó ezt hallgatni, tehát a jegyesség megszületett már nyáron,
igen.
Mondhatni.
Igen.
Befejezésül, hiszen tulajdonképpen a kezdeti pillanatban vagytok, most már gazdaként tekinthettek a gyülekezetre, de azért egy picit még most indul ez az egész történet nyilván. Mi az a fő misszió, mi az a fő terület, ami nagyon a lelketeken van, mint feladat? Kezdjük, Bertalan, veled.
Egyetlen egy missziós ágat sem emelnék ki, hiszen nagyon sok mindent csináltunk az elmúlt, nem tudom hány éve vagyok lelkész. 25, köszönöm
igen.
Szépen, 25 éve vagyok lelkész. Mindegyikre mindig nyitott vagyok, van, amelyik jobban közelebb áll. A személyes jelenlétet és a kapcsolatot. Nekem, ami természetesen jól jön, az a lelki gondozás, tehát a személyes, egyéni lelki gondozás, de nagyon szeretem a kis csoportos munkát. Az ifjúságot is, a házaskörös történetet is, és kérdezték a presbiterek régebben is, mondtam, hogy 1000 jó ötletem van, egyiket se fogom elmondani, mert teljesen mindegy, ami a gyülekezetnél működik, az fog működni. Én hiába erőltetem az egyiket vagy másikat, amerre a Jóisten mutatja az utat, arra próbálunk növekedni és haladni. Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy az nagyon jó, hogyha a gyülekezetben van igény arra, és nem csak úgy, hogy de jó lenne, ha ez lenne, hanem úgy van igény, hogy én ezt szeretném, és elköteleződöm amellett, hogy ennek része legyek. Ugyanis így lehet növekedni és összekapcsolni a különféle gyülekezeti misszióágakat, gyülekezeti rétegeket egy közössé, amit kiskunhalasi református élő és Isten dicsőítő közösségnek nevezünk.
Nagyon köszönöm. Ez egy bölcs vezető szemlélete, hogy ha van is számtalan ötlete, de arra kíváncsi, hogy akiket vezetni fog, ők mire vágynak, mert a jó vezető ugye nyilván ezt veszi elsődlegesen figyelembe. Így legyen. Enikő.
Én is szeretem a kis csoportos foglalkozásokat, amikor közvetlenebből tudunk beszélgetni, amikor tudunk együtt gondolkodni az Isten igéjén, vagy minket érintő témákon. Ami talán az én részem, az igényeket felmérve is, az a lelki vezetője lenni egy kicsit az óvodának, általános iskolának jelen körülmények között, és az idősebbekre odafigyelni jobban, hogy kicsit elhanyagolva érezhetik maguk, nem biztos, de lehet, hogy így érzik magukat. Úgyhogy én ez a két fő terület, amit mondjuk így kiemelnék, de nyilván a személyes kapcsolatok mindenkivel.
Végtelenül köszönöm, hogy itt vagytok. Hatalmas munkája ez az Úristennek, meg mindenki másnak, aki ezen dolgozott, és hát a döntésnek, hogy erre igent mondtatok, és a gyülekezet is igent mondott, ugye, hogy említettük, a jegyesség után a házasság megszületett. Nagyon köszönöm, és kívánom Isten áldását a munkátokra, jelenlétetekre. Köszönöm, hogy itt vagytok, és itt lesztek.
Köszönjük szépen, és áldott új esztendőt kívánunk mindenkinek, legyen a 2023-as év nagyon szép és áldott.
Köszönjük szépen a lehetőséget, és ezt az áldást kívánom, és a békességet ebben az új esztendőben mindenkinek.
Hallgatóinknak köszönöm, hogy velünk tartottak. Bocs Korás Bertalan, nagy tiszteletű úrral, és Bocs Korás Enikő kedves feleségével, nagy tiszteletű asszonnyal beszélgettünk. Köszöntjük őket itt Kiskunhalason, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.